ביטון סטודיו.
Szőlősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List, egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk, ezért minden epizódban megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Amikor a karrierünk válaszút elé érkezik, szembesülünk a kérdéssel, hogy a kipróbált úton menjünk-e tovább, vagy keressünk újat. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan legyünk képesek újra és újra megtalálni azt, amit élvezünk, és amiben sikeresek lehetünk. Krizsó Szilvia színész szeretett volna lenni, majd tévés lett. Ma pedig elsősorban trénerként dolgozik. Második vendégünk Szabó Bálint, a Budapest School egyik mentortanára, akit arról kérdeztünk, hogyan lehet már gimnazista korban elültetni a gyerekekben azt a rugalmasságot, ami aztán később egyszerűbbé teszi a karrierváltásokat, és arról is beszélgettünk, hogy hogyan ismerhetjük fel, hogy miben vagyunk a legjobbak. A To-Do Listet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot, és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Krizsó Szilviát éveken keresztül televíziós újságíróként láttuk a képernyőn, ahol minden este keményebbnél keményebb kérdéseket tett fel az ország politikusainak. Majdra Krizsó színházi talkshow-t vezette. Egy ideje mégis kevesebbet hallhatunk róla, mert mára a média csak hobbi számára, legfőképpen trénerként dolgozik, amiben igazán jól érzi magát. Szilvi egész életében mindig rendszeresen felülvizsgálta, hogy mihez van kedve igazán, és ezek alapján írta újra a karrierjét.
Ugorjunk vissza, például oda, hogy bánod, hogy nem lettél színész?
Azt hiszem, hogy egyáltalán nem bánom. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy sose próbáltam meg különben a színművészetit, tehát ez inkább egy gyerekkori, meg nem valósult álom, mint egy valódi vágyakozás.
Azt gyorsan mondjuk el, aki esetleg nem tudja rólad, bár szerintem azért többször elmondtad már magadról, hogy te színésznő szerettél volna eredetileg lenni, tehát volt egy ilyen gondolat a fejedben.
Volt egy ilyen gondolat a fejemben, de ehhez képest először a vendéglátóipari főiskolát, és utána pedig a közgáz pénzügy szakát végeztem el, tehát még csak meg sem próbáltam azzal, hogy vajon én vagyok Kebla Halujza reinkarnációja.
Miért nem mentél el? Felvételizni sem mentél el.
Nem, mert a magyar tanárom folyamatosan nyesegette a szárnyaimat a gimnáziumban, és gyakorlatilag sokkal inkább hittem neki abban, hogy semmi esélyem nincs a pályán, mint a korábbi tanáraimnak, dramaturgoknak, akikhez jártam amatőr színházba, az anyukámnak, tehát hogy valahogy elhitette velem, és én alapvetően kudarckerülő vagyok, ezzel így szembesülnöm kellett az életem során, és nem akartam olyan helyre felvételizni, ahol az fog kiderülni, hogy én oda nem felelek meg.
Váratlan módon Szilvi ezután nem valamilyen hasonló, de kevesebb kockázattal járó humán területek felé indult el, ahogy azt várni lehetett volna.
És hogy jött neked a közgáz, meg a vendéglátó? Tehát ez a közgáz, mert annyira távol áll a színháztól, hogy nem tudom, nem is állhatna távol.
Ugye én, amikor elvégeztem a gimnáziumot, ugye pont 89-ben érettségiztem, tehát igazából mondhatnám azt, hogy akkor nyílt ki a világ, és akkor azt gondoltam, hogy akkor majd jól felvirágoztatom az idegenforgalmat. És egyébként a legjobb barátnőm bátyja járt a vendéglátóipari főiskolára, és a Zsolti mondta, hogy ez szuper hely, úgyhogy mondtam, hogy akkor ott a helyünk, és én egyszer elvégeztem a vendéglátóipari és idegenforgalmi szakot, viszont én azt gondoltam, már akkor is azt gondoltam különben, hogy egy diploma nem diploma, és hogy nem elég egy főiskolai diploma, kell egy egyetem, és akkor a közgázra jelentkeztem, És hogy miért a pénzügy szakot választottam, annak nagyon prózai az oka, mert be akartam bizonyítani a világnak, hogy én munka mellett nappali tagozaton el tudom végezni a közgáz legnehezebb szakát. Egyébként akkor éppen a Magyar Nemzeti Bank német lánybankjának a képviseletén dolgoztam, tehát valamilyen szinten adta is magát ez a történet.
De akkor pénzügy... már bankár voltál, azt is olvastam róla, hogy bankár is voltál.
Igen, hát én 4,5 évig dolgoztam a bankszektorban, akkor még tulajdonképpen asszisztens voltam egy képviseleten. De úgy voltam vele, hogy ha már bankban dolgozom, egy képviseleten, ugye a Deutsche Ungár is a banknak a képviseletén, akkor legyen a pénzügy szakirány, de mondom, ebben sokkal inkább az nyomott sokat alatban, hogy be akartam azt bizonyítani a külvilágnak, hogy én annyira okos vagyok, hogy nappali tagozatot el tudok úgy végezni, hogy egyébként 8 órában dolgozom mellette, a világot ez egyébként már akkor se érdekelte, én az első perctől kezdve utáltam a pénzügy szakot, szóval ez annyira nem az én világom. És azt éreztem, hogy mintha a fogamat húznák minden áldott reggel, amikor be kell menni a bankba dolgozni.
Fizikai tüneteid nem voltak?
Nem voltak fizikai
tüneteid. Nekem azt mondja, hogy már érzem, hogy na jó, menni kell,
Nekem nem. Én csak azt éreztem, hogy egyszer nincs itt a helyem, és akkor azt éreztem, hogy tartozom magamnak annyi felelősséggel, hogy nem maradok ott 28 éves. Mert ugye lehetett volna azt mondani, hogy oké, hát itt azért már elindult, itt most már elkezdek fölfelé lépcsőzgetni, és akkor majd fú, de nagyon jó helyeket fogok én bejárni itt a banki szamárlétrán. De nem érdekelt, és azt mondtam, hogy innen el kell jönni. És akkor volt az egyébként, hogy na jó, akkor most megpróbálom a színművészetet. Akkor menjünk vissza a kezdetekhez, de 28 évesen voltam túlkoros. És akkor ez jó, oké, akkor, hogyha magadat akarod mutogatni, de a színpadon nem lehet, akkor mi az, ami ehhez hasonlít? A tévé. És akkor volt egy nagyon kedves újságíró barátom, és mondtam, hogy hozzám-e valakivel össze a televízióból, aki megnéz, hogy egyáltalán van-e nekem ott keresnivalóm. És akkor így kerültem el a Kertész Zsuzsához, ő nevezett be ebbe a bizonyos 98-as riporterkerestetékbe, azt megnyertem, és akkor így kezdtem el tévézni.
Tehát akkor voltál 28. Na, és akkor mivel kezdtetted, hogy indult a pálya, hogy kezdted tanulni a szakmát, kitől?
Ugye ez nagyon érdekes dolog, mert az első pillanattól kezdve képernyőn voltam. Tehát anélkül, hogy nekem bármilyen előképzettségem lett volna, én lettem a gazdasági és a rendőrségi híreknek a szerkesztője és a műsorvezetője, és ugye akkor a napkeltében ott dolgozott mondjuk a Mély Kutica, a Bánó András, az Acél Endre, a Forró Tamás, a Havas Herrik, ugye tárcája volt a Farkasházinak szombatonként, én a szombati adásban a Gyárfás Tamásnak voltam a szerkesztője, egyébként megcsináltam ezeket a rendőrségi, meg a gazdasági híreket.
Sok szerkesztő is volt még, Varga Mihály.
Igen, hát nagyon sok szerkesztő volt, tehát akkor nagyon sokan dolgoztak annót, a napkeltében, és aztán utána egy idő után ott úgy éreztem, hogy ez a közeg, ez nem az a közeg, ahol én szeretnék lenni, mert egy nagyon lehúzó közeg volt, tehát, hogy ott is voltak egyébként a mai napig tartó barátságaim, de alapvetően maga a közeg az a soha nem egymásért, hanem inkább egymás ellen létezés volt.
Tehát nem volt egy optimista légkör, és az húzott le?
Figyelj, ott meg azt éreztem, hogy minden áldott nap, nem csak az enyémből, de mindenkinek a lelkéből kitépnek egy darabot. És én úgy voltam vele, nagyon sokáig úgy voltam különben vele, hogy oké, nem érdekel, nekem tulajdonképpen fizetnek azért, hogy én tanuljak valamit. Magyarul az iskolámat nem nekem kell állni, hanem most hozzáteszem, hogy ezért a bankban sokkal, de sokkal magasabb fizetést hagytam ott azért, hogy itt éhbérért heti 6x16 órákat robotoljak tényleg áldatlan körülmények között. De azt mondtam, hogy valamit valamiért, akkor most így investálok. És aztán volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy már emberileg olyan szinten akarnak engem ellehetetleníteni, meg gyengíteni, hogy nincs az a pénz, amiért én ezt elviseljem, és akkor fölálltam egyik napról a másikra.
Nem először és nem utoljára. Bizony lépni kell, mert míg egy mérgező környezet magával ránt a mélybe, egy biztonságos támogató közeg felemel. Ezt jelentette neki a következő lépcsőként a Duna TV.
De aztán végül is fölhívott egy ismerősöm, hogy Duna Televíziónál keresnek műsorvezetőt, és akkor menjek oda. De egyébként tök érdekes, mert most, hogy erről beszélünk, én emlékszem, hogy a TV2-nek akkor indultak a reggeli műsorai, és én elmentem castingra, és kiválasztottak. És képzeld el, hogy nem mertem elmenni, mert hogy már napkelténél már mégis valamilyen szinten ott vagyok. Úgyhogy lehet, hogyha én akkor ezt meglépem, és elmegyek a TV2 műsorába, akkor kezdett ott egyébként a Páncél Andi, azt hiszem a Demcsák, a Bombera, Jaksics Kata, a Kandászen, tehát hogy az eresztés, akkor valószínűleg velük kezdtem volna a TV2-ben dolgozni, tehát akkor lehet, hogy egészen más vonalat írok le a médiában.
Vajon mi lett volna, ha hányszor tesszük fel ezt a kérdést, amikor visszapillantunk életünk meghatározó pontjaira? Vajon megérte az ösztöneinkre hallgatni? Szilvi már rutinosan vágta bele a fejszét valami újba, visszaült az iskolapadba, és ezúttal egy ismeretlen területtel, a coachinggal kezdett foglalkozni. Közben televíziós karrierjében is kicsit profilt váltott, politikai műsor helyett egy kulturális talkshow a Libikóka háziasszonya lett.
Ebben az értelemben a talkshow meg onnan jött, hogy ugye nagyon sok üzletemberrel kezdtem el a coaching folyamatokban találkozni, és úgy azt gondoltam, hogy a színházi élet, a művészi lét és az üzletemberi létben nagyon-nagyon sok a hasonlóság, hiszen egyik nap hozol egy rossz üzleti döntést, amivel vissza tudod vetni a cégednek az árbevételét, a profitját, de neked másnap is be kell menni, és másnap is döntéseket kell hozni, és nem rettelhetsz meg attól, hogy akkor hoztam egy rosszat, akkor innentől kezdve nem merek, és meg kell lovagolni majd utána azt, hogy hogyan lehet ebből visszafordítani a dolgokat.
Hát itt, bocsáss meg, itt van hasonlóság, de mondjuk a két műfaj között, hogyha mondjuk az estét, vagy a szólásszabadságát, vagy a politikai háttérműsort és a Libikókát, a talkshow-t összehasonlítjuk, ott max annyi a különbség, hogy jár aztán, és kérdezel, és beszélgetsz, de hát óriási különbség.
Igen, csak onnan jött az ötlet, hogy én egy üzletemberrel és egy színésszel beszélgessek egy-egy este folyamán, hogy ezt a sikerkudarc megélési képességet ki hogy tudja belefordítani a saját hétköznapjaiba, és hogy tudja összehozni. Én ki akartam jönni egyébként a közéleti műsorokból, és ennek több oka is van. Egyrészt, hogy kezdtem besokalni attól, ami történik, másodszorban pedig 2006-ban, amikor megszületett a kislányom, valahogy olyan szinten nyílt meg számomra egy teljesen más világ, hogy sokkal fontosabb lett, hogy mi történik a négy falon belül, mint a házon kívül. Egy nagyon érdekes dolog, hogy az én személyiségem az sokkal inkább az, ami a színpadon megjelenik, mint ami az estében vagy a szólás szabadságában. Tehát én nagyon sokat viccelődök a baráti társaságban, meg otthon nagyon sokat röhögünk, a barátaim szerint nagyon jó a humorom, ez úgy visszaigazolja a külvilág, mert tényleg sokat szoktak nevetni azon, amiket mondok, de hogy azt éreztem, hogy ebben tudok mit tenni. Amit még éreztem, hogy...
A tudok mit tenni, ez mit jelent?
Tehát, hogy jobban meg tudod mutatni a saját személyiségemet, és a saját személyiségemben keresztül meg tudok mutatni művészeket is. Tehát az estében is beszélgettem művészekkel, de nyilván az egy más műfaj, mint amikor azt mondod, hogy egy szórakoztató talkshow-t kell színpadra állítani. És pluszban egy dolgot tudtam magamról, hogy amikor az ember nézeget, hogy neki mi az erőssége, vagy mi az, amire támaszkodni tud, akkor én megtanultam egy dolgot magamról, ami szerintem a legnagyobb erényem, és ezt még csak nem is magam mondtam ki, hanem én annak az Interpress magazinnak csináltam tudós portrékat, és ott az egyik tudós mondta, hogy egész egyszerűen, hogyha belenéz a szemembe, akkor valami olyan őszinte érdeklődést lát benne, hogy egyszerűen olyan bugyrokat is megnyitok a lelkében, és el akarja nekem mondani, amire más nem képes. És tényleg rájöttem, hogy van egy ilyen képességem, hogy valahogy hihetetlen módon meg tudok szólítani másokat, és a legnagyobb erejüket tudják megmutatni, vagy a legnagyobb tehetségüket. Egyébként ez a coaching folyamatban, vagy a tréningjeimben is tényleg ez van, hogy valahogy hozzá tudok egy percen belül kapcsolni máshoz, és kihozom belőle a maximumot.
Egyébként hasonlít ebből a szempontból ezeket.
És azt éreztem, hogy ezt a színpadon is meg fogom tudni csinálni, és van egy másik érzékem, hogy ráérzek a közönségnek a hangulatára, a rezdüléseire is. Tehát tudom, hogy mi az, amin nevetni fognak, tudom, hogy milyen helyzetekbe kell hozni valakit, hogy ki tudja magából hozni az arcának a különböző oldalait, és hogy hogyan lehet azokat az energiákat megmozgatni, hogy ott az egész egy ilyen közösségi létet eredményezzen. Úgyhogy ettől a dologtól ebben az értelemben nem féltem. Nyilván az bennem volt, hogy azért az egy éles váltás, hogy aki tényleg az estéből, vagy a szólás szabadságából, vagy korábban az aktuálisból ismert, az elhiszi-e nekem látatlanban, hogy érdemes eljönni a színházba és megnézni egy ilyen beszélgetős műsort, vagy sem.
Coachként is előfordul, hogy Szilvi munkájával éles, sorsfordító változásokra motiválja az ügyfeleit.
Nagyon sokan egyébként azért nincsenek a helyükön, mert azt se tudják, hogy hol lenne a helyük. Tehát, hogy néha megdöbbenek egyébként, mindig az derül ki, hogy sokszor egy önértékelés, egy önbizalombeli kérdés az, hogy azért nem lépne, nem mer lépni, vagy azért került egyáltalán oda, mert nem merte megpróbálni azt, amit, tehát most a magam példáján is mondhatnám, hogy én azért kezdtem le azt sem, mert nem mertem megcsinálni azt, és egyébként engem az élet utólag igazolt, hogy jó irányba indultam el, de van, akit nem igazol. Nagyon érdekes dolog, nekem egyszer volt egy olyan coaching folyamatom, hogy egy multinacionális cégnek a kommunikációs igazgató, nem is kommunikációs igazgató, hanem egy HR igazgató keresett meg azzal, hogy neki a szervezeten belül kommunikációs problémái vannak, és ebben kért tőlem segítséget. És gyakorlatilag a közös munka során kiderült, rájött egyszerűen, hogy neki igazából nem kommunikációs problémái vannak, ő nincs jó helyen. Uh-huh. De nem, hogy annál a cégnél nincs jó helyen, hanem a multinacionális létben nincs jó helyen, miközben 20 éve multinacionális környezetben hát, mozog és megy előre.
Ehhez kell már coachnak lenni.
És képzeld el, hogy tulajdonképpen az én támogatásommal ő fölállt. De egyik pillanatról a másikra, én nem ebben akartam őt támogatni, hogy egyik pillanatról a másikra hagyjon ott csapott papot, de úgy megrázta magát, és elindult egy olyan úton, hogy tehát azt láttam, hogy a közös munka során, képzeld el, amikor azt látod, egy nőről beszélünk, hogy kisimul, a szószoros értelmében kisimulnak az arcvonásai. Megváltozott az arcszíne, megváltozott a hajának a minősége, megváltozott a testtartása. Tehát, hogy valami olyan pozitív folyamat indult be attól, hogy szembe mert azzal nézni, hogy eddig becsaptam önmagamat, mert nem jó helyen vagyok, hiába megyek előre, hiába mondja mindenki, hogy milyen okos vagyok, hiába vagyok agilis, hiába vagyok szorgalmas, de nem az én utamat járom. És föl merte vállalni, és egyébként a cég hihetetlen módon állt ehhez a történetet hozzá, mert még egy coaching folyamatot finanszírozott neki, hogy az átadás átvételbe tudjam támogatni, hogy a lehető legzökkenőmentesebb legyen.
De óriási, milyen? Tehát nem az, hogy azonnal letiltottak, hanem most ide a többet a lábadban nem
tetszett. Képzeld el, de egyébként milyen előremutató gondolkodás, hiszen annál nagyobb veszteség nem érhet egy céget, hogy olyan ember van pozícióba, aki nem előre tolja a cég szekerét, hanem inkább berak oda egy-két homokszemet a fogaskerekek közé.
Coachként az ember feladata, hogy a legjobbat hozza ki a másikból. Hogyan jelenik meg ez a szemlélet Szilvinél a gyereknevelésben? Hogyan lehet szabadon tudatos gyereket nevelni?
Én meg azt gondolom, hogy én úgy imádom, ahogy van, nekem ő úgy tökéletes, ahogy van. Nyilván elmondom egyébként a véleményemet bizonyos dolgokról, ami nem tetszik, hogy így csinál valamit, vagy úgy csinál, de alapvetően
hát,
tőlem azt kapja, hogy
nem kell
te
tökéletesnek
úgy,
lenni.
Igen, tehát,
hát
hogy
ebben
igen.
Így ilyen vagy, abban meg olyan vagy.
Tehát. És én azt látom, hogyha valaki azt kapta, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, és csináld azt, ami neked jó, és te nyilván tudod, hogy az mitől jó, és persze megpróbálod terelgetni már, amennyire lehetséges, akkor például nem lesz olyan megfelelési kényszere, amilyen nekem van. Tehát nagyon sok mindent csinál, és én ezekben maximálisan támogatom, de nem tudok egy olyan irányt mondani, hogy na ebbe az irányba kellene menni, mert ebben nem szólok bele. Most éppen mondta a gyerek, hogy ő azt szeretné csinálni, amit én, mert őt érdekelné, hogyha tréningeket tarthatna, meg másokkal dolgozhatna, nem tudod egyébként, hogy a saját édeted az igazából milyen példával szolgál. Most az néz, vagy úgy néz ki, hogy ő neki tetszik az, amit lát az én életemből, és
hát ezt... azért, mert valószínűleg azt látja, hogy jól vagy. Ha jól vagy, és elérdem, vagy akkor csak azzal tudsz példát mutatni mással. Vagy
igen.
Nekem legalábbis lehetetlennek tűnik, mert szerintem az a nehéz, nem tudom, hogy neked ez a legnehezebb, hogy hogyan tudsz úgy anya lenni, vagy úgy nevelni egy vagy két gyereket, hogy a gyerek megtalálja azt, amiben majd jól érzi magát, vagy amiben ki tud teljesedni. Úgy, hogy nem vagy egy diktátor, tehát terelgeted, de azért muszáj terelgetni, mert ő még nem biztos, hogy azért tudja, hogy mi a jó neki.
Ebben segíthet egy olyan támogató közeg a gyerekkortól kezdve, mint a Budapest School, ahol már óvodáskortól arra buzdítják a gyerekeket, hogy merjenek kipróbálni új dolgokat. Éppen ez a kalandvágy az, amit ha az ember felnőttként is meg tud őrizni, mindig mer majd újrakezdeni. Akár csak Rizsó Szilvi, bátran szembenézni azzal, hogy mi is tesz bennünket valóban boldoggá. A Budapest School alternatív iskola hitvallása szerint olyan oktatást szeretne nyújtani, amelyben a gyerekek természetes módon sajátítják el a boldogsághoz szükséges gondolkodásmódot és képességeket. A módszertan szerint hagyják megtalálni a gyerekeknek a személyes érdeklődési körüket, és aztán az ebben való elmélyülést segítik. Például azzal, hogy az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyakból többet vehetnek fel az órarendjükbe, vagy hogy nincs osztályzás, és hogy tanárok helyett mentorok foglalkoznak velük. Az egyik itt dolgozó mentorral, Szabó Bálinttal beszélgettünk, aki a Budapest School gimnáziumában oktat matematikát.
Például a BPS modell szerint mi nem tanórákon vagyunk, hanem a gyerekek modulokat végeznek el, és nem évfolyam szerint vannak a kipipálandó tanulási eredmények, hanem két évfolyamonként, tehát 7:8, 9:10, tehát ez pont azért van ez a szabadság, és ugye erre kaptuk az engedélyünket is, hogy kifejezetten kevert korcsoportban vannak a gyerekek. Tehát akik nálunk vannak, ez az 50 gyerek, ez ennél több nincs az iskolában. Három hagyományos évfolyamot ölel fel. Ugye tavaly indultunk, és a 7., 8., 9-es hagyományos besorolás szerinti gyerekekkel, de ez a 7-8-9-es korosztály, ez majdnem minden óratípuson más bontásban szerepelt. Tehát amikor angolul tanultak, akkor az angol nyelvtudás szinten voltak bontva. Ha matekot tanultak, akkor leginkább azt szerint voltak csoportra bontva, hogy mennyire szeretik a matekot. Például vannak olyan műhelyek, amelyek nem úgy keletkeztek, hogy mi tanárok kitaláltuk, hogy na, majd ez biztos jó lesz a gyerekeknek, hanem minden trimester végén végzünk egy ilyen felmérést, hogy melyik mennyire tetszett, visszajelzéseket kérünk, és megkérdezzük őket, hogy mivel szeretnének még foglalkozni, és amire többen voksolnak, arról elbeszélgetünk, és hogyha úgy látjuk, hogy ennek van olyan értéke, ami egy iskolában helyén való, akkor a következő trimestertől megpróbáljuk elindítani. Erre a múltkori trimesterben pont egy jó példa volt, hogy több gyerek mondta, hogy ők szeretnének megtanulni zenét szerkeszteni, és kerestünk egy DJ-t, aki tartott nekik heti rendszerességgel egy ilyen foglalkozást, ahol megismerték a mindenféle eszközöket, szoftvereket. Én nem voltam rajta, szóval nem tudom megmondani, hogy pontosan miket ismertek meg, de így elkezdtek zenét írni, és mi meg meghallgattuk, hogy a végén mit csináltak belőle.
Fontos, hogy a gyerekek tudjanak csapatban működni, hiszen ahogy az életben is, az önálló akarat önmagában nem elég, muszáj azt kommunikálni és társakat találni ahhoz, hogy sikerre vigyük a céljainkat. Ráadásul többen együtt mindig okosabbak vagyunk, mint egyedül.
Hát a legtöbb helyzetet mi beszélgetéssel kezelünk, tehát hogyha azt látjuk, hogy valami nincs a helyén, akkor leülünk és beszélgetünk egyet. Hogyha azt látjuk, hogy több gyerek között van egy olyan konfliktus, amit kis csoportban érdemes megbeszélni, akkor kis csoportban beszélgetünk velük. És kifejezetten van egy olyan órájuk is, ezt úgy hívják, hogy csoportdinamika, ahol azt tanulják, hogy kell saját maguktól konfliktusokat megoldani. És egyébként egy éve vagyunk, de már látszik elég jelentős változás a viselkedésükbe, tehát, hogy mondjuk ők is észrevesznek már ilyen jelenségeket egymás között, és nem az, hogy egymásra rászólnak, hanem csak úgy kedvesen szólnak, hogy hú, figyelj, ez biztos nem esett neki jól, vagy beszéltek már meg, és ezt nagyon jól látni, hogy ez működik.
Már a mentor megnevezés is feltételez egyfajta új, frissebb viszonyrendszert tanár és diák között. Mit jelent a gyakorlatban ez az egyenrangúság?
Ez a megnevezés, ez valahogy így jött. Ugye mi tavaly indultunk a rakparton, mint az első Budapest School-os kifejezetten csak középiskola, és voltak olyan iskolák, amik már 3-4 évvel ezelőtt már működgettek. Ez ott a mentor elnevezést, mi ezt így megörököltük tőlük. Most így egy év távlatából szerintem azt jelenti leginkább, hogy a gyerekekre nem úgy tekintünk, hogy nekik leadjuk az anyagot, ők felveszik, visszamondják és hazamennek, hanem úgy tekintünk rájuk, mint egyénekre, személyekre, akiknek vannak érzéseik, vágyaik, céljaik, gondjaik, bajaik, és mi ezt megpróbáljuk egészében teljes emberként nézni, meghallgatni, hogyha arra van szükség, tanácsokat adni, segíteni, megfogalmazni a céljaikat, a vágyaikból, az álmaikból, konkrét lépéseket segítünk megfogalmazni, hogy juthat közelebb feléjük, és szerintem ez a legjobb dolog egy ilyen tanári pályában, amikor ott van előtted egy gyerek, és annak a teljes fejlődését tudod nézni hónapról hónapra, és pont az előbb mondtad, hogy oldjuk azt meg, hogyha valakinek egy kicsit ilyen nehezebb kinyíni, vagy úgy érzi, hogy ő nem elég jó valamiben. Ez például nem is jött elő problémaként, mert valahogy olyan a hely, hogy mindenki talál valamit, amiben ő jó. És egy kicsit ez olyan, hogyha valamivel foglalkozol rendszeresen, heti szinten, amivel szinte csak te foglalkozol, mert te választottad ezt magadnak, akkor ebben te leszel a legjobb. Tehát ez időnként szokták mondani ilyen közhelyes idézetként azt is, hogy mindenki jó valamiben, de ez tényleg akkor kézzelfoghatóan is jelen van, amikor mindenki rendszeresen foglalkozik valamivel, és akkor abban tényleg egy tudást fog összegyűjteni, ami látszik is rajta. Tehát, hogy ha neked már megvan, hogy mi az, ami téged iszonyatosan érdekel, akkor nyilván előrébb fogsz benne tartani, minél előbb kezdesz el elmélyülni benne, és erre is adunk teret, tehát rengeteg egyéni tanulási idő van, amikor te ezzel foglalkozhatsz. Ha viszont nem találtad még meg, és téged minden érdekel egy kicsit, vagy semmi sem érdekel annyira, de azért úgy ott vagy, akkor meg így kóstolgathatsz bele mindenbe, és megkeresheted, hogy ezekből mi az, ami neked tetszik. Tehát, hogy annyira flexibilis, meg rugalmas órarendünk is van, hogy ha valaki akarja, háromszor annyi természettudományos órája lehet, mint bárhol máshol, de ha meg valaki azt akarja, akkor meg háromszor annyi különböző dolgot ki is próbálhat. És hát nyilván persze szeretnénk alfelé menni, hogy rátalálja arra, hogy mi az, ami téged nagyon érdekel, de ezt nem sürgetjük. Budapestkónak van egy ilyen mondása, hogy magabiztosan szembenézni a bizonytalan jövővel. Szerintem ez egy ilyen nagyon vicces mondás. De egyébként, tehát, hogy annyira gyorsan változik a világ, hogy honnan tudhatnánk, hogy mi lesz 4-5 év múlva. És szerintem, amivel mi a legjobban tudjuk őket segíteni, az a szemlélet, hogy nem csak az, hogy hibázni ér, hanem gyakorlatilag hibázni kell. Tehát, hogyha te nem hibázol, akkor az azt jelenti, hogy semmi újat nem próbáltál ki, hanem folyamatosan csak a komfortzónádban mozogsz. És nagyon sok olyan régi barátom, meg kollégám van, így tanárok, akik azt szokták mondani, hogy a tanár az egy példakép, süt róla, hogy ő mindent tud. Nálunk egy kicsit, meg nekem is ez egy kicsit pont az ellentéte, hogy miért tudnék én mindent, miért ne lehetnék én is kíváncsi, és hogyha valami újat tanulok, akkor nyilván nem fog elsőre jól menni, meg elhibázzuk. Tehát, hogy az, hogy mi partnerként kezeljük a gyerekeket, és együtt tanulunk velük dolgokat, szerintem az magában hordozza ezt, hogy ők is így látják, hogy mi is keresgélünk, mi is ugyanúgy tanulgatunk. Például most annyira érdekel egy-két modul, ami van nálunk, hogy már meg is kérdeztem egy-két tanát, hogy beülhetek-e az órájára. És előző trimesterben is beültem egy ilyen Raspberry Pi kis mini számítógépnek egy ilyen Python programozós moduljára, és ott az összes gyerek jobban tudta, mint én. Lehet, hogy a hátam mögött kicsit összesúgtak, meg nevettek rajtam, de amúgy teljesen jól éreztük magunkat, és ott én diákként ültem velük együtt, és én kérdeztem tőlük, mert van a fú, figyelj, ezt az előbb mondta a tanár, de nem értettem, mondd már el, hogy ez mit jelent, és odaül, és elmagyarázta nekem simán.
A teljesítmény mérése természetesen nem marad el, csak számszerű osztályzat helyett személyesebb és egyúttal részletesebb értékelést kapnak a diákok. Egy ilyenből az is kiderül, hogy konkrétan hol akadtak el, így a jövőre nézve is támpontot adhatnak. Akár abban is, hogy egyáltalán kell-e erőfeszítést tenniük még abba az irányba, amivel láthatóan küszködnek, vagy inkább érdemesebb arra felé orientálódni, amiben könnyedén, jókedvűen és kimagasló eredményt tudnak elérni.
Nagyon sokrétű a felvétel folyamat, de az utolsó állomás az egy családos beszélgetés, amikor leülünk a szülőkkel és a gyerekkel így közösen arról beszélgetünk, hogy mit várnak ők a mi iskolánktól, mi az, amit szerintünk mi tudunk kínálni. És van egy olyan mondat, aminek minden családos beszélgetés, ezt így leírtuk egymás között, bárki is végzi ezt a családos beszélgetést, ennek el kell hangoznia, hogy nem baj-e, így a szülők felé, hogyha nálunk a gyerek valamiből kettes lesz. Tehát, hogy ezt a tanárok mondják a szülőnek, hogy nem baj-e, hogyha kettes lesz a gyerek, mert a kettes igazából azt jelenti, hogy elég, hogy az elég, elégséges. Ha ez neked pont jó, akkor az nekünk tökéletes. És erre való az, hogy ezeket szépen átbeszéljük, a gyerekekkel egyéni célokat állítunk fel, és ez szerintem fontos egy minimum szint, tehát az elégséges, annak meg kell lennie, mert azért az jó, hogyha fizikából is megtanuljuk azt, hogy az áram úgy is megrázhat, hogyha ha nem nyúlunk hozzá, és hogyha nedves a levegő, akkor elég az is, hogyha ha közel megyünk, már akkor is balesetet szenvedhetünk. Tehát vannak olyan alapdolgok, amik meg kell tanulni ahhoz, hogy biztonsággal élhessünk, meg felelősségteljes állampolgárai lehessünk az országnak, de De az elégséges, az nekünk miért ne lenne elégséges? Tehát kifejezetten szeretem azt, hogyha egy gyerek bevallja magáról, hogy neki elég a kettes, és én is mondhatom azt, hogy hát persze, hogy neked elég a kettes, hiszen látom, hogy éjjel-nappal gitározol, és hogy valószínűleg már jövőre a rockbandád az a nem tudom milyen slágerlisták élén fog végezni, és hogy ha ő az a tehát hogy miért kéne kevesebbet gitároznia azért, hogy matekból legyen egy gyenge hármas, attól neki nem lesz jobb az élete, és nem is lesz kellemesebb az időtöltése sem.
A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készteti az embereket. A To-do list újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az E.ON. Longevity szó jelentése a hosszú, egészséges, tartalmas élet. Ezt a fogalmat igyekszik a hétköznapi rutinba átültetni a Longevity Project, amelyet Langer Jelena és dr. Márki Ádám alapítottak, akik vállalati egészségfejlesztéssel foglalkoznak. Az általuk létrehozott edukációs programokon a cég dolgozói megtanulhatják, hogyan alakíthatják úgy át a napi rutinjukat, hogy attól egészségesebbé váljanak.
A szakmai alapját ennek a programnak egyébként az életmódorvostan adja. Ez egy viszonylag új, de nagyon dinamikusan fejlődő területe az orvosi bizonyítékokon nyugvó orvoslásnak, ha úgy tetszik.
Bizonyított tény, hogy az ilyen dolgozók 20-25%-kal termelékenyebbek, nagyobb a teherbírásuk, kevesebbet hiányoznak, és általánosságban véve jobban jelen vannak a munkahelyükön is. Jelena elmondta, hogy a hazai vezetők számára mégis a meggyőző érv a szolgáltatások mellett az, hogy kimutathatóan csökken a fluktuáció egy ilyen csomag bevezetésével. Ez pedig egyáltalán nem elhanyagolható szempont, amikor roppant költséges és hosszadalmas folyamat megtalálni és alkalmazni egy-egy valóban jó szakembert.
Tehát nekünk alapvetően az a szenvedélyünk, hogy embereknek segítsünk egészségesebben élni. Emögött azért van egyfajta olyan küldetés, tudod, hogy én jövök egy vállalatból, és megéltem azt, hogy milyen az, amikor nem figyeltem magamra, és elhíztam, és kiégtem, és nem volt jó, és milyen az, amikor elkezdtem odafigyelni magamra, egészségesen táplálkozni, mozogni, stresszkezelő technikákat alkalmazni, és mennyivel jobb volt az élet utána, ha úgy tetszik. Tehát én értem ennek a vállalati dinamikáját, értem a dolgozónak a helyzetét, amiben van, és értem ezt a fajta korporét világot. Ádám pedig a szakmai oldalt tudja ehhez remekül hozzátenni. Egyébként én még emellett táplálkozással foglalkozom itt a csapaton belül, mivel nekem ez a személyes szenvedélyem, és növényi alapú táplálkozási szakértői képzést végeztem az amerikai Cornell Egyetemen.
Gyakori eset, hogy az ember például gyógyszert szed, és nem is tudja, milyen testi folyamatok miatt van erre szüksége. Vagy válhat tőle meg egy új, egészségesebb életritmus kialakításával. Ezeket magyarázza el, világít rá és segít megtenni az első lépéseket a Longevity Project. A képzés tudományosan alátámasztott élettani ismeretekkel kezdődik, amelyet heti rendszerességgel tartanak csapatban, céges környezetben.
Különféle kihívások vannak, amiknek meg kell felelniük. Mindjárt a program elején szoktunk csinálni egy 5 napos intenzív egészségsprintet. Ez egy olyan kihívás, amikor 5 napra, nem egy életre, de 5 napra válhat kell, hogy most nagyon egészségesen fognak élni, azaz 100%-ban teljes értékű növényi étrendet fognak követni 5 napig. 5 napig minden nap mozognak 30 percet, és alszanak legalább 7 órát. Tehát ez a vállalás, amit tenni kell, és ez nagyon felszokta őket csigázni, készülnek rá, belevágnak, megcsinálják általában. Nagyon jól érzik magukat a végére, hiszen ez egy nagy teljesítmény, hogy 5 napot erre rászántak, és végig sikerült csinálni, de ez mindjárt az elején áttör egy gátat, ami azt mutatja, hogy igenis lehet egészségesen élni, csak egy kis előkészülettel, egy kis odafigyeléssel jár, és aztán a körülbelül 3-4 hónap, amíg együtt dolgozunk egy csoporttal, ez alatt azon dolgozunk, hogy lehetne ebből minél több mindent rutinszerűvé tenni az életükben, hogy már ne plusz energiát jelentsen. Viszont azt szoktam erre mondani, hogy sajnos nem nagyon tanítottak meg minket alapvetően az egészséges életmódra, tehát annyira sajnos nem tanultunk meg amíg felnevelkedtünk, nem tanultunk olyan technikákat, amivel egy egészségesebb viszonyt tudunk kialakítani a stresszel. Nem feltétlen volt lehetőségünk, vagy nem mindenkinek, vagy sokunknak nem volt lehetősége komolyabb ismereteket szerezni arról, hogy most az étel milyen viszonyban áll az egészségünkkel, és a teljesítő képességünkkel, hogy az alvás fontos-e, és hogy egyébként hogy kéne egy egészséges elalvási rutint kialakítanunk. Szóval itt sok minden nem épült be az életünkbe. Lehet, hogy nem felelőssége alapvetően a munkáltatónak, hogy ezzel foglalkozzon, viszont mindenféleképpen versenyelőnyévé tud válni, hogyha az emberi munkaerőt, ami az egyik legfontosabb erőforrása, jó állapotban tartja.
Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az E.ON támogatásával hoztuk el nektek. A To Do List podcast 7. epizódját hallottátok. 2 hét múlva egy interjúval, a következő résszel pedig 4 hét múlva jövünk. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a To Do Listet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Tóth Zsófi, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. A To Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.